Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, melyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és megírva találjuk Jelenések könyvének első fejezetében, a 4. verstől a 6. versig a következőképpen. János az Ázsiában levő 7 gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a 7 lélektől, akik trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül, és a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Elérkeztünk böjti időszakunk utolsó vasárnapjához, melyet virágvasárnap nevezünk, ahogy említettem az elején. Az írások szerint ekkor vonult be Jézus, ahogy olvastuk is a lekcióban, Máté evangéliumának 21. fejezetében. Ekkor vonult be Jézus Jeruzsálembe. Megkezdődnek azok a napok, melyek számára elkerülhetetlenek voltak, amelyekre készült egészen 33 éven keresztül. Jézus földre jövetelének értelmét, célját az adta meg, hogy az atya akaratát végrehajtsa. Tudnilik azt, hogy halálával egyszer és mindenkorra bűnért való tökéletes áldozatot mutatott be. Jézus Krisztus jövetelének célja az volt, hogy az elrontott életű, Istentől távol élő bűnös ember számára bocsánatot kínáljon fel. Kiengesztelje az atyát, az embert sújtó haragot magára vállalja, Isten haragja a kereszten mutatkozott meg, a kereszten vált nyilvánvalóvá Isten haragja és Isten büntetése, a bűnnek a büntetése, és aztán, ami engem és bennünket kellett volna, hogy sújtson, az a harag Jézus Krisztust sújtotta. Megváltói munkájával engesztelő áldozatot mutatott be, és ahogy Pál apostol írja, ott a Filippi levél 2. fejezetében engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus Krisztusnak a kereszt halála, elvégeztetett kijelentése pecsételte meg, hogy mindent elvégzett, amit az atya kért tőle. És tulajdonképpen erről szól, ezt foglalja össze nagyon röviden János ebben a Jelenések könyvében olvasható rövid bevezetésben. Azt tudni kell, hogy a Jelenések könyvének van egy kortörténeti, történeti síkja, és van egy profétikus, előremutató síkja is. A könyvet Krisztus után 95-ben írta a János apostol, aki egyébként számüzetésben élt Patmos szigetén. Ebben az időszakban, meg lehet nézni egyébként történelemből tanították is, ebben az időszakban Domitianus volt a császár, ő volt az, aki száműzte János apostolt Patmos szigetére. A császár Dominus et Deus, azaz Úrnak és Istennek szólítatta magát, és nem riadt vissza a terrorisztikus eszközöktől, és a korabeli keresztényeket is nagyon keményen üldözte. Megtorolt mindent, ami nem tetszett neki. Nagyon véreskezű császár volt. halála előtt 2 évvel, Krisztus után 94-ben újabb nagyon komoly keresztény üldözési hullámot indított el. Aztán őt követte Trajanus, aki megtiltotta a gyülekezéseknek a tartását, lehetőségét, és ilyen környezetben, ilyen történelmi háttérrel keletkezik a jelenések könyve, és többek között, mint egy vigasztalásként, az üldözöttek vigasztalásaként a jelenések könyve. És így érthetjük meg a könyvnek az üzenetét, és tulajdoníthatunk minden egyes szónak az üldözöttek számára vigasztalást és kitartó hűségre való bátorítást az üldözések közepette. Azonban nem csak vigasztalást és nem csak bátorítást meríthet az ember a könyvből, hanem megtapasztalhatja Jézus Krisztusnak a szeretetét, az együttérzését. Hiszen arról a Jézusról ír János, aki szintén szenvedett, üldöztetett és megölték. Azt írja János, hogy Jézus Krisztustól a hű tanútól. És nagyon érdekes, az eredeti szövegben itt a tanú szót, azt görögül a mártűr szót használja itt János. A mártűr, ugye mi is használjuk magyarok, a mártűr az a mártír szó. Azaz a vértanú. És ezt a mártűr szót használja, mint mártírt kifejezést, amivel érzékeltetni akarja, hogy Jézus Krisztus is vértanú halált halt, ugyanúgy, mint a többiek ott azok az üldözött keresztjének, hogy Jézus Krisztus is vértanú halált halt, ezért együtt tud érezni azokkal, akik a benne való hitüket felvállalva még a halált is vállalják. Hiszen azok a keresztjének nem imádták a császárt, nem tisztelték úrként és istenként, ezért vállalták annak következményét, hogy vadállatok elé dobják és szétmarcangolják. Nagyon sokan haltak vértanú halált Jézusért. Trajanus idején, aki szintén rendkívül kegyetlen volt, ő ölette meg Ignácius Antiochia püspökét, Rómába vitette, és vadállatok elé vetette. Halála előtt ezt írt a hittestvéreinek Ignácius püspök, idézem, Isten búzája vagyok én. A vadállatok foga megőrül, hogy Istennek tiszta kenyere legyen belőlem. Aztán később Marcus Aurelius 161-től 180-ig volt császár. Az ő uralkodása idején végezték ki Justin mártírt és Szmirnai Polikárposzt. Az ősz idős püspök, Polikárpusz püspök nagy tiszteletben állt, és a bíró meg akarta menteni ennek az öreg embernek az életét, és azt mondta neki, kérlelte a bíró, hogy tagadd meg Krisztust, és szabad vagy. Mire ez az idős püspök azt válaszolta szelíden, hogyan tagadhatnám meg az én uramat, Jézust, amikor ő 86 éven keresztül nem tagadott meg engem. És aztán mágián végezte életét ez a püspök. Nem egyszer megtörtént, hogy a halálra ítélte kivégzésére vezényelt katona, látva a halálba menők sugárzó arcát, letette kardját, letette sisakját, és odaállt a kivégzendők közé. Tertullianusnak, az Óegyház egyik legkiemelkedőbb teológusának tulajdonítják azt az elhíresült mondatot, a keresztény üldözés közepette született meg ez a mondat, állítólag az ő ajkát hagyta el, a keresztjének vére magvetés lett. Minél inkább üldözték a keresztényeket, annál inkább terjedt a kereszténység. És tudjuk, azok, akik jártasak a történelemben, akik ismerik a történelmet, nagyon-nagyon jól tudják, hogy hogyan terjedt futó tűzként a kereszténység a Római Birodalomban. Hogyan jutott el Pál apostol Kis-Ázsiától egészen Hispániáig, a mai Spanyolország területéig. futó tűzként terjedt a kereszténység, és minél inkább próbálták üldözni a keresztényeket, minél inkább próbálták megölni, kivégezni a keresztényeket, annál inkább terjedt. A rengeteg mártír halált halt vértanúval eltörölni nem lehetett a kereszténységet, hanem annál inkább terjedt. A vértanúk boldogok voltak, hogy Jézus Krisztushoz tartoznak, az ő megváltottai lehetnek, ezért örömmel vállaltak fel minden szenvedést, mert tudták, hogy Jézus Krisztus előbb szenvedett, mert ő is mártír volt, szenvedett az ő bűneikért, és mindezt hálából tették azok a keresztények. Sokan nem tagadták meg Jézus Krisztust, még a legnehezebb helyzetben sem. Hűségesek tudtak maradni. Ezért bátorítja néhány verssel lejjebb Jézus a benne hívőket, és talán így áll össze számunkra a Jelenések könyve, így látjuk ezt a kortörténeti síkot, amikor Jézus azt mondja, hogy légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Hogy ez a mondat is bátorítás volt azok számára, akik üldözést és üldöztetést éltek át. És bátorította Jézus őket, hogy legyetek hűek. És azok, akik hűek maradnak, az élet koronáját kapják meg. Ő, mármint Jézus, aki hű maradt a kereszt halálig, együtt tudott érezni azokkal, akik az iránta való hűségük miatt szenvedtek. Ezért írja János vigasztalásként Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki első szülött a halottak közül. János jegyezte fel, szintén ez a János, aki a Jelenések könyve mellett János evangéliumát is írta, ő jegyezte föl Jézus azon szavait, amelyek ezt megerősítik. Jézus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Sem a halál, sem a pokol hatalma nem fognak erőt venni azokon, akik Jézus Krisztusban hisznek. Mivel ő győzedelmeskedett a halál felett, azt olvashatjuk a Korintusi Levél, első Korintusi Levél 15. fejezetében, Pál apostol azt mondja, mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. És ezért abban a győzelemben fogja részesíteni Jézus az övéit, és átmenek a halálból az életbe, már itt a földön, mert feltámadnak a lelki halálból, és átmenek a halálból az életbe olyan formában is, noha testileg meghalnak, de fel fognak támadni, új és romolhatatlan testet fognak kapni. Megdicsőült testet, azt olvassuk az igében, egy megdicsőült testet fognak kapni. És nekünk is ez a reménységünk, ahogy akkor az akkori keresztényeknek is reménységük volt, mert rá tudtak építeni mindent Jézus Krisztusnak az ígéretére, ugyanúgy 2000 évvel később is, közel 2000 évvel később is, mi is erre az ígéretre építhetünk, hogy azok, akik Jézus Krisztusban hisznek, azoknak nem árt az első halál. Mert mindannyiunknak meg kell halni. Azt olvassuk az igében. Elrendeltetett, hogy egyszer minden embernek meg kell halnia. Ez a bűnnek a következménye. De azok, akik Jézus Krisztusban hittek, azt olvassuk az igében, hogy átmennek a halálból az életbe. És ezt mindenféle szempontból, ezt lelki szempontból is, és testi szempontból is átélhetjük és megtapasztalhatjuk. Noha ez a romlandó test, ez el fog porladni, mert azt is mondja az ige, hogy porból vétettél, és porrá kell lenned. Ez a test, ez a földi sátorunk, ahogy említi Pál apostol, ez a földi sátorunk, ez össze fog omlani. De azért mondja az ige, hogy ne attól féljetek, aki a testet öli meg. Igen, hát a bűn következménye ez a halál lesz. De akik Jézus Krisztusban hisznek, azoknak nem árt az első halál, hanem átmenek a halálból az életbe. És egy új, egy romolhatatlan, megdicsőült testet fognak kapni, amiben részesítette az Atya Jézus Krisztust, az ő fiát, abba fogja részesíteni az Atya azokat is, akik benne hittek. Ugyanazt kapják, ugyanabban részesülnek, mint a fiú, ezért mondja, hogy aki első szülött a halottak közül. Ő volt az első, mármint Jézus volt az első, de követni fogják mindazok, akik benne hittek, tehát ők is fel fognak támadni. És micsoda bátorítás, micsoda vigasztalás azok számára, akik éppen a halál küszöbén vannak, akik hallják a tomboló tömeget, a kiéhezett oroszlánoknak az ordítását, az aréna morajlását. Csak gondoljunk bele, drága testvérek, azt gondolom, hogy sokan vagyunk itt, akik vizuális típusúak, akik el tudnak képzelni egy hatalmas nagy arénát. És nem zöld pázsit van azon az arénán, abban az arénában, hanem por. És hányan hajtottak térdet, hányan hallották ott a tomboló aréna közepette a kiéheztetett, szándékosan kiéheztetett oroszlánoknak az üvöltését, ordítását. És ezeknek az embereknek a számára igazán bátorítás volt, hogy Jézus, mint első zsengeként feltámadta a halottak közül, és ők is majd ugyanabban fognak részesülni. És lehet, hogy nekünk ilyen konszolidált körülmények között, nekünk mit se jelent ez a mondat. De azok számára, akik átélték igazán az üldöztetést, azok számára ez öröm volt, ez evangélium volt. Igen, drága testvérek, azok az emberek, azok a keresztények készültek, mert tudták, percek kérdése is a tomboló tömeg és az éhes oroszlánok martalékává válnak. De azt a reménységüket senki nem vehette el, még egy véreskező császár sem, egy Trajánusz vagy egy Domiciánusz, és lehetne sorolni, ugye Néróval kezdődően, még egy véreskező császár sem vehette el tőlük azt a reménységet, hogy várták a Jézus Krisztussal való találkozás örömét. Aki győzött bűn és halál felett. És ezért írja János folytatásként, aki szeret minket és vére által megszabadított bűneinktől. Tudnélik, drága testvérek, bűnösen, tisztátalanul senki nem mehet be a mennyek országába. És mindegy, hogy valakinek egy zsebkendőnyi bűne van, vagy egy kamionnyi bűne van, senki nem mehet be, csak az, aki Jézus Krisztus vére által meg lett tisztítva. Csak az. Ezért írja szintén János, aki három levelet is írt, János első levelének első fejezetében, ott a 7-től a 9. versig azt olvashatjuk, idézem Jánost, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs bennünk meg az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Az ő halála, bűnbocsánatért bemutatott áldozata minden bűnre elég. És azt gondolom, hogy nagyon sokrétű a gyülekezetnek az összetétele. Sokféle ember van ezen a mai istentiszteleten, sokféle háttérrel, sokféleképpen szocializálódtunk. Vannak, akik mélységben vannak, vagy talán mélységből jöttek. Lehet, hogy valaki olyan keresztény körülmények között tudott felnövekedni. Sokfélék vagyunk, de egy biztos, hogy az evangélium az mindenféle embernek szól. És az evangélium minden ember számára azt az üzenetet adja tovább, hogy Jézus Krisztus halála, az ő vére minden bűnre elég. Minden bűnre. Nincsen olyan mélység és nincsen olyan bűn, amit ő ne tudna megtisztítani, ne tudna lemosni. Nincsen olyan mélység és nincsen olyan bűn, amit ő meg nem történté tudna tenni. Minden bűntől meg tud tisztítani, és minden bűnre van bocsánat. Minden, amit a múltban, a jelenben, a jövőben elkövetünk, és elkövetünk, arra Jézusban kaphatunk bocsánatot. A kereszt és az üres sír egy olyan jel, ami a te életedre is megoldás lesz. A kereszten a bűneidnek a büntetése el lett rendezve, az üres sír pedig arról tesz bizonságot, téged is a feltámadásban akar részesíteni, ahogy akkor az üldözött keresztényeket, úgy ma is téged, aki itt élsz 2018. március 25-én, és itt vagy ezen az istentiszteleten is, neked is ugyanaz az evangélium, ugyanaz az örömhír szól, hogy ugyanabban a feltámadásban akar részesíteni, nem akarja, hogy a halálban maradj. Ehhez pedig csak annyit kell tenned, hogy a felkínált bocsánatot el kell fogadnod. Ennyi. Befejezésül pedig egy igaz történetet hadd mondjak el. Nagyon megrázó a történet. A vonat lassan közeledett az állomás felé. Mindenki izgatottan várta, hogy hazaérkezhessen. Feltűnt nekem egy fiatal ember, aki idegesen tekintett ki az ablakon. Miután szóba elegyedtem vele, feltárult előttem szomorú élet története. Fiatalon szülei ellen lázadva megszökött otthonról, nem bírta a szülői ház légkörét. Új barátaival mindent kipróbált, amitől otthon óvták és intették. Hamarosan börtönben találta magát, ahol nagyon megbánta addigi életét. Éppen ma szabadult. Nem volt hová mennie, ezért írt a szüleinek, hogy bocsássanak meg neki, és fogadják vissza a szülői házba. Azt is megírta, hogy megérti, ha nem tudnak neki megbocsátani. A délutáni vonattal fog érkezni. Ha szülei készek visszafogadni, kössenek a kert végén levő diófára egy fehér kendőt, amit ő a vonatról láthat, különben tovább utazik. Amikor a vonat a kanyarhoz közeledett, a fiún egyre nagyobb volt a feszültség. Úrrá lett rajta. Arra kért, hogy nézzem meg, ott van-e a fán a megbocsátást jelentő kendő. A kanyarban feltűnt a vén diófa. Felkiáltottam a látványtól. A fa tele van kendőkkel, sőt, lepedőkkel. Nehogy a fiú tovább utazzon. Drága testvérem, nehogy tovább menj. Ott van a keresztfán a megbocsátást jelentő Krisztus, aki érted is meghalt. Nézz fel rá. Ragyogjon fel számodra a kereszt, ahogy a fiú számára is felragyogott a megbocsátást, a visszafogadást jelentő kendő, lepedő, úgy ragyogjon fel neked a kereszt, ami a bocsánatot és a visszafogadást jelenti, hogy aztán befogadjon téged örök hajlékába, és vele töltsd az örökké valóságot. Drága testvérem, ne menj tovább, hanem állj meg, és nézz fel a fára, nézz fel a keresztfára. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, oda szegezted a minket terhelő adós levelet a keresztfára. És Jézus Krisztusnak azért kellett meghalnia, hogy mi ne menjünk tovább, hanem álljunk meg. És a golgotai esemény megdöbbentette a világot, és a golgotai esemény ma is hatással van emberek életére, mert vannak, akik nem mentek tovább. Úrunk, add, hogy most megálljunk ezen a mai istentiszteleten is. Talán nagyon pörgős az életünk, talán nagyon nehéz kiszállni abból a mókuskerékből. De Úrunk, szeretnénk most megállni. Hisszük, hogy mind az ige hirdetés most megállásra késztet, és rámutat, hogy a fán te ott vagy. Ahogy az a fiú megláthatta a kendőket, a lepedőket, most te is ott vagy. És add, Urunk, hogy megdöbbentsen bennünket a keresztfa látványa, hogy minden értünk történt. Add, Urunk, hogy ne menjünk el rezzenéstelen arccal a fa mellett, mert ez a fa jelenti mindannyiunk számára a bűnbocsánatot és az életet. Amen.